viszont a szex, ami egy megint egy két ember közti interakciót feltételez, azt tudott a leggyorsabban, ha én jól érzékelem most így a jelenlevő területek közül, a leggyorsabban állt át erre a fajta digitalizációra, vagy szextekre, vagy technikai, vagy technologizált szexre. És hogy mit gondoltok, miért, mit gondolsz Kriszta elsősorban, de hogyha ha láttok még ilyet, ahol az emberi kapcsolatok ennyire gyorsan devalválódtak, vagy áthelyeződtek.
Igen, én nagyon szeretem a mémeket, mondhatni mémfüggő vagyok, hogy van egy ilyen kép, ahol pont azt összegzi egyébként, hogy mi az, amit nem mutat be a pornó. Tehát a pornóban nem megyünk el pisilni utána, már bocsánat, hogy így kezdem, nem iszunk vizet, nem nevetünk, nincs olyan, hogy nem tudjuk levenni a melltartót, stb. Hanem minden olyan flottul zajlik, és minden rögtön elérhető. Ugye a pornófilmnek nem fáj a feje, nem kell udvarolni, akkor van otthon, amikor akarjuk, amihez éppen kedvünk van. Erre szoktam azt mondani, ezt páran már hallották tőle, hogy tényleg, hogy ugyanúgy az egyéni preferenciánkat kapjuk rögtön össze, hogy szőke, barna, vörös, fekete, grupi, trió, akár a kecskebetipeg, hogy igazából a határa csillagoség, és hogy valójában, amikor egy párkapcsolatban, amúgy is ez a fő kérdés, hogy ne unjuk meg egymást. Amikor a szexuális izgalomnak, tehát egyáltalán, hogy kialakul, hogy egy kicsit ajzottá válunk, pontosan az izgalom a része, és olyan szinten, tehát ilyen ez a folyamatos küszöbemelkedés révén, olyan szinten a maximumot hozza. Tehát én általában azt mondom, bármilyen ilyen szexterápiás példánál, hogy mindig válasszuk a legkisebb ingert, mert azt még van hova fokozni. Sajnos a szervezetünk idővel úgy is olyan irányba halad, hogy kellenek a nagyobb ingerek. Tehát most erre példa, ugye mondjuk serdülőkorunkban elég, ha hozzánk ér a másik, már be vagyunk hajzva. Na most ugyanez 40 év után nem pont így néz ki, ugye? Tehát, hogy igazából ez, és most tényleg, tehát akár, és ezért félek én a VR-tól nagyon, hogy eddig csak kukkolók voltunk, ugye? Eddig csak néztük azt, hogy ők mit csinálnak, maximálisan ki van szolgálva az elvárásunk, az igényeink. Olyan zoomolások vannak, ugye? Tehát erre mondom azt aztán a fiataloknak, hogy amikor aztán ott van mondjuk 15-16 évesen a pornófilmekhez szoktatott perspektívákból, hogy hát valószínűleg az első szexuális élménynél mondjuk a fiúkhoz szólva, valószínűleg hazudik a film, mert mit fogsz látni? Valószínűleg egy arcot, vagy hátulról egy hajas fejbőrt, nagy valószínűséggel, tehát hogy nem hozza azt a vizuális ingert. És amit mondtam, hogy tehát itt most bocsánat, azért mondom elsősorban a férfiakat, mert egyrészt a kétharmad, egyharmada a szexuálisan függővé vált tak esetében az arány. Másrészt ez is egy érdekes, most óriási ilyen pro és antipornó cikkek vannak, és hát most erre aztán olvastam egy olyat is szkeptikusan, hogy persze, azért nem sikerül itt a pornófilmet egyértelműen így negatívként beazonosítani, mert kicsit túl sok a pornófüggő pszichológus, tehát hogy ilyen értelemben akkor mindig valami egy-két ilyen mentő tanulmány is születik, de hogy általánosságban a paradox az, hogy még a férfiakat jobban berántja a felnőtt film. Ugye nekünk nőknek azért az intimitás, meg az, hogy tetszünk, ugye? Tehát úgy általánosságban a pszichés aspektusok azért fontosabbak, érintés, stb. Bár mondom, tehát nálunk is azért egyharmad arányban azért mi tesszük ki a függőket, tehát nem vakok vagyunk csak, nem annyira érint meg minket, de hogy igazából a nőknél például nem okoz annyi funkcióromlást általában, mint a férfiaknál. Mert hogy annyira megemeli ide az ingerküszöböt, és ezt akartam mondani, hogy ugye egy férfinek adjunk egy távirányítót a kezébe, elnézést a sztereotípiáért, és 5 perc alatt 135 csatornát néztünk végig. Na most ugyanígy néz ki általánosságban, tehát hogy ugyanígy néz ki a felnőtt filmeknél is, hogy nagyon sokszor X filmet megnyitnak egyszerre, és nem tudunk ilyen gyorsan változni mi ott abban a helyzetben. Úgyhogy ez a probléma, hogy tehát összefoglalva az inger küszöbemelés.
De ebben meg van egy nagyon erős evolúciós háttér, akár egyébként ebben a nemi különbségben, és ez nem csak a szexre vonatkozó, hogy tehát végül is azt csinálta az emberi fejlődés, hogy evolúciósan elérhetetlenek tűnő, vagy nehezen elérhető célokat sokkal közelebb hozott, és majdnem mindenki számára elérhetővé tett. A pornó ilyen szempontból egy átverés, hogy látszólag megteremti azt, hogy mindenki elérheti azt az evolúciós sikert, amit sokkal szelektáltabban értek el korábban emberek, de ugyanez igaz szerintem akár a munkára, beszéltünk a kényelem elérése. Egyébként a függőségnek is az evolúciós magyarázata az, hogy a drogok olyan érzéseket váltanak ki az emberi agyba, amit az evolúciós siker, tehát amikor én sikeres vagyok evolúciós értelemben, olyankor tapasztalok meg. Miközben én egy baromi sikertelen, kudarcos, traumatizált ember vagyok, de amikor bekokainozom magam, vagy piálok, vagy heroinozok, akkor látszólag megtapasztalom ezt az érzést, hogy én evolúciósan sikeres vagyok. Tehát ilyen értelemben az emberi fejlődés becsapja önmagát, aminek következménye ez, hogy ezt viszont próbálom fokozni és fokozni. Hozzám is jár nem egy szex és pornófüggő. Náluk például látok egy ilyen tendenciát, hogy alapvetően, persze tudjuk, ez egy baromi széles dimenzió a szexuális orientáció, de hogy alapvetően inkább heteroszexuális fiúknál annyira túl van égetve már a pornónézés, hogy most már símél pornót néznek. Tehát ugye olyan fiúkat, akik félig meddig vannak lányá átműve, nem azért, mert hogy feltétlenül a fiúk iránt vonzódnak, hanem azért plusz egy inger küszöbnövelő. És ezt most már harmadik kliensemnél látom az elmúlt pár hónapban.
Nekem is. Bocsánat, itt akkor hadd ugorjak rá egy mondatodra, hogy igen, tehát hogy evolúciósan elérhetővé tesz, és mennyire igaz, annyi kliensnél igaz, hogy mondjuk 40 éves férfi, nem nagyon sok partnere volt, és egyszerűen azokat a lányokat kedveli, szereti csak. Tehát mivel a felnőtt filmen eléri azokat a 20 éves kipattintott idomokat, utána meg ott fintorok, hogy az 35 éves, hogy nézett ki. Tehát, hogy ez a baj, és ráadásul hát nyilván ott alkatilag is kimondottan azok a kívánságra gyártott extra normális ingerek ilyen értelemben, és még egy példát bocsánat hadd hozzak, amikor az egyik kliens pornófüggő mondja, hogy hát szörnyű, hogy pár évvel ezelőtt még úgy örültem a tavasznak, hogy amikor olyan, hogy először úgy, ugye hát a nők esetében a bőrszövet arány ilyen értelemben a bőr irányába billent el, és úgy éreztem, hogy minden beindul, ugye a hormonok is, és mondja, most minden olyan szürke, most minden olyan egyhangú, és egyáltalán nem érdekelnek, nem is észre se vesztem a lányokat, és kis gonoszul most elnézést, hogy ilyen szókimondó vagyok, de rögtön mondta neki, hogy ez teljesen világos. Nyilván, ha csak a lányok nem fognak angolspárgába egy banánnal a popójukba rohangálni az utcán, akkor kicsi a valószínűsége, hogy te azt észreveszed, mert már úgy megemelted az inger küszöbödet, hogy már egy sima sziluett már nem bírja ezt megugorni.
Azt a példát mondtátok, hogy az evolúció és a sikeresség, tehát hogy sikeres-e a stratégiám, az evolúció értelme, hogy sikeres stratégiával tudok túlélni, vagy elnyerni a hasznos dolgokat, amik számomra hasznosak. Ugye én a kényszerbetegekkel találkozom legnagyobb számban, akik azt élik meg, hogy semmi nem sikeres, olyan úgy, ahogyan ők azt szerették volna, mert a mérce az a tökéletesség, a 100%-osság, és a kényszerbetegség, amikor ez már tünetekben jelenik meg, lehet, hogy hallották önök is, hogy az mondjuk úgy jelenik meg, hogy nem tudom azt megítélni, hogy biztos bezártam-e az ajtót, és ezért újra meg újra meg újra vissza kell mennem leellenőrizni magamat. És most nem olyan régen lezártunk egy kutatást, próbáltunk mindegy egy kényszeres csoporton felmérni egy jelenséget, és ilyenkor a kutatásban ugye érdemes egy ilyen normál kontrollt is mellé tenni. A betegcsoport mellett megvizsgáljuk az egészséges személyeket, hogy náluk hogy jelenik meg ez a kérdés. És az volt a baj, hogy nem tudtuk az egészséges szemét, nem találtunk egészséges szemét, és nem ezt a kutatást akartuk megcsinálni, de ebből az lett, hogy az általunk megvizsgált 4000 egészséges személyben a kényszeres jelenségek magasabb arányban jelentek meg, mint a beteg csoportban. És akkor tulajdonképpen most így erről írunk egy cikket, hogy mi a fene történik a világban, hogy az, ami azt jelenti, hogy ez a nem vagyok biztos magamban, és nem vagyok jó, és amit csinálok, az nem jó, mert nem tökéletes, az iszonyú mértékben jelenik meg közöttünk, elméletileg egészséges emberek között. De csak ez jutott eszembe a sikeresség, meg az evolúciós stratégiától.
Nekem meg az üresség kapcsán ugyanez, hogy aki van egy ilyen Kenneth Blum nevű neurobiológus, ő írta le először azt, hogy az emberi jutalmazó rendszerbe, hogyha alul teljesít a jutalmazó rendszer, akkor egy öröklött hiányállapot következik be, ami nem csak a függőségnek a meleg ágya, annak is, mert hogy ürességet élek át, fel kell töltenem valamivel, és stimulálni fogom magamat, hanem nagyon sok mentális egyéb zavarnak, mint a személyiségzavarok közül, akár a depressziónál, akár egyébként az ADHD-nál, a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarnál is megvan ez az öröklött hiányállapot. És hogy ugyanez a Kenneth Blum elkezdte vizsgálni így különböző kutatások kapcsán a kontroll személyeket, és arra jött rá, hogy a kontroll személyeknél is megvan ez a vonás, és akkor azon kezdett el gondolkodni, hogy akkor viszont teljesen irreleváns az elmélet, hogyha mindenkire igaz, és ők voltak azok, akik leírták a szuperkontroll fogalmát, tehát azok a személyek, akiknál tényleg minden oké, az emberiségnek nagyjából ez ilyen 1-5%-a, ami azt jelenti, hogy az emberiség...
Jelentkezzen, 90, akinél minden oké, most nem.
A 90, és a minden oké-ban az is, mert nekik sincs tünetük, és a felmenőik között sincs senkinek diagnosztizált, vagy feltételezhető mentális zavar.
Nincs jól megvizsgálva, tudod, ez a pszichológus vicc, hogy az nincs jól megvizsgálva.
Hiba határoz egy.
De hogy az azt is jelenti, szerintem, hogy valóban az emberiség többsége küzd, lehet, hogy nincs diagnosztizálva, lehet, hogy nem éri el azt a klinikai szintet, de hogy a többségünk küzd mentális nehézségekkel, ami szerintem része az emberi sorsnak, és nagyon sok esetben a megint csak a technológiai fejlődés azt a látszatot próbálja meg elénk tárni, hogy nekünk nincs dolgunk, nincs küzdenivalónk, nincs tennivalónk, hanem minden más megoldható helyettünk. Emiatt meg egyre kevésbé bírjuk a frusztrációkat, ami egy nagyon komoly. Erről én próbáltam az utolsóba írni, hogy a frusztráció tűrésnek az ilyen csökkenése, az egy nagyon komoly probléma lesz a jövőben, hogyha ez így marad.
A frusztráció tűrés az ugye, hogy azonnal, tehát amit szeretnék, az most rögtön legyen. Tehát nem az, hogy majd megküzdök érte, tanulok, eltelnek évek, és egyszer csak eredményre jutok. Tehát ez egy óriási probléma ma, minden azonnal.
Bocsánat, csak annyi, pontosan a pornónál is ez a baj, hogy kiváltképp, amikor ott van egy karnyújtásra, tehát mint a kísérletben az orrunk előtt van az édesség, nem kell megvárni, hogy hazaérjen. Tehát pontosan, hogy a serdülőknél a késleltetési képesség, mint olyan, így kimarad, mert mindent rögtön azonnal.
Nem csak a serdülőknél, ha még egy picit a függőségre visszatérhetünk. Nemrég pont azt hiszem tőled olvastam, hogy ma már a gép, a technológia függők aránya nagyobb, mint akár az alkohol, akár a drogok függőséggel kapcsolatban.
Igen, és sokkal gyorsabban is nő az előfordulási gyakoriság növekedés. Tehát vannak azért ilyen állítások, hogy Magyarországon 2 millió alkoholista él, ezek azért jelentős túlzások. Tehát aki tényleg olyan szinten alkohol problémával küzd, az nagyjából ilyen 500 000-re tehető, az is irtozatos mennyiség persze. És ha hozzáveszünk, hogy ez hány családot érint, akkor azért tényleg majdnem minden családban megjelenik egy problémás eset. A digitális függőségben, illetve az internet és közösségi média, okostelefon, tehát bármi, ami ebben a digitális térben van, ott meg egyes ilyen metaanalízisek szerint 30%-a a felnőtt lakosságnak globálisan világszerte. Az azt jelenti, hogy minden harmadik felnőtt függ digitális eszközöktől. Ez jóval magasabb arány.
Plusz a gyerekeket, ha beleveszed, akkor ott még nagyobb arányt látok legalábbis.
Illetve hát sokkal korábban találkoznak a gyerekek. Tehát ugye heroint ritkán szoktak a jó érzésű szülők a gyereküknek adni. A okostelefon már sokkal többször, és az viszont teljesen azért át tudja írni az idegrendszernek a fejlődési pályáit, hogy milyen hamar találkozom ennyire addiktív ingerekkel. Ez nyilván ugyanígy, meg van akár táplálkozásnál, hogy milyen zsír, szénhidrát vagy sótartalmú ételeket adok, az átírhatja ezeket a, gondolom én, preferenciákat.
Meg az azonnaliság is, mint frusztrációtűrés, hogy rögtön fogyjak le, vagy rögtön oldjam meg a diétámat, nem? Tehát az is ugyanúgy jellemző a táplálkozás.
Igen, nekem is az ide eszembe, hogy ez a... Ez a tévhit, hogy ugyanolyan könnyű lefogyni, mint meghízni. Szóval, hogy ha ezt most megeszem, nem baj, mert majd holnap nem eszem meg. De attól nem leszek annyival kevesebb, és hogy ez az ilyen teljesen irreális viszony ahhoz, hogy az milyen hatással van rám, amit megeszek. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik pedig, hogy én hát évek óta rengeteg evésnaplót nézek, és azt is, hogy milyen gyakran esznek. És manapság az egy óriási kihívás, hogy 2,5 órát úgy töltsen el egy felnőtt ember, hogy semmilyen íz nincs a szájában. Tehát ez, itt kezdjük el. De általában tehát ez olyan sok, hogy azt mondom, hogy akkor kezdjük másfél órával. Mert ha megnézem a naplóját, akkor óránként van valami. Lehet, hogy ez egy kávé, de nem, de lehet, hogy nem. De legalább egy kávé. De hogy valami kell, ugye valami íz, ami oldja a köztes feszültséget. És hogy ez egy óriási kihívás, hogy 2,5 óra. Tehát egy ilyenfajta késletet is tudjunk betenni. A másik pedig a frusztráció tűrés, az meg a másik nagy téma a táplálkozásban, hogy akkor én ezt most már soha nem ehetem meg. Na hát ettől teljesen készen vannak. Magától ettől a gondolattól ez akkora stresszt jelent, hogy na ilyenkor jön be a holnaptól, ami ugye azt jelenti, a holnaptól, ami ugye azt jelenti az evésben, hogy akkor most pedig még addig mindent megeszünk. Ennyi a lényege a holnapnak, hogy akkor most feloldhatom magam minden bűn és békjó alól. És hogy ez a frusztráció tűrésnek a gyakorlása az evésben, ez egy külön téma. Hogy rendkívüli módon fekete-fehéren gondolkodnak erről, hogy akkor most már soha, vagy mindig ez a két verzió van.
Én mielőtt rákanyarodunk, mert szerintem fogy az időnk vészesen, ugye a végére, igen, egy 20 percünk van, úgyhogy néhány közönség kérdés lenne idő, ha van érdeklődés valamelyik témában, vagy valamilyen témában, hogyha szeretnétek, szeretne valaki kérdezni, akkor most azt hiszem nyitottak vagytok rá ti is, ugye?
Örömmel.
Van-e esetleg bátor jelentkező? Ha nem, akkor megyünk tovább. Nekünk van. Itt van, köszépen. Adri, itt van egy hölgy. Itt. Állj föl, légy szíves. Nyugodtan.
Köszönöm. Csak egy... Jaj. Csak olyan kérdésem lenne, hogy említettétek, hogy egyre több ember fordul hozzátok. Tehát, hogy egyre növekszik az aránya, aki pszichológushoz vagy pszichiáterhez fordul. Hogy esetleg korosztályban van-e valamilyen releváns különbség, hogy inkább a mi korosztályunk, középkor vagy fiatalok, tehát milyen arányban vannak? Vagy
tényleg, hogy csak nem nekünk, látok
korosztályos régebbi típusú különbség. Vagy öregebb, bocsánat a kifejezésért, gondolkodású vagy hagyományos elveket valló emberek fordulnak már inkább csak tényleg emberekhez, pszichológushoz, és a fiatalok meg már inkább elmennek mondjuk a ChatGPT-hez mondjuk. Igen.
Nekem azért könnyebb erre válaszolni, mert a függőség emberül nagyon számít a függőség típusa, és ugye a digitális vagy ilyen típusú videójáték függőség, internet függőség, az sokkal hamarabb kialakul és elviselhetetlenebbé válik sok esetben. Valaki egyébként nem vagatelizálja a szőnyeg alá, söpri. A drogfüggőség, az alkoholfüggőség az jellemzően, és pont ez a sunyi benne, nagyon lassan bontakozik ki. Tehát valamikor 5-10 év, amíg az tényleg olyan szinten problém átírja az ember életét, hogy már nem bírja tovább. Ez az egyik. A másik meg, hogy a függőségnél mindig azt mondjuk, hogy valamiféle mélypont megélésre szükség van ahhoz, hogy az ember kilökődjön abból a ilyen billegő motivációjából, hogy akar-e változtatni vagy sem, az nagyon sok időbe telik, tehát alapból, akiket mi ellátunk a szenvedélybetegek között, akik szerhasználók, inkább 30 pluszosak, vagy inkább 40 pluszosak, például az alkoholbetegeknek a többsége inkább 40 pluszos, viszont, és akkor itt jön a függőség típus, akik az elmúlt időben jöttek hozzánk ott az ambulancián videójáték függőséggel, vagy internet függőséggel, ők meg a 20 éves korosztály, vagy a 10 évesek is megjelennek.
Tehát a kényszerbetegek, akikkel én dolgozom az ambulancián, ott is jellemzően fiatalok, tehát 20 évesek, de nem ritka a 40 pluszos. Egy hasonló a függőséghez olyan szempontból a kényszerbetegség, hogy nagyon alattomos a tünetek megjelenése, ami lassan-lassan behálózza az ember gyakorlatilag teljes működését, és ez tipikusan jellemző erre ebben a tünetkörben, hogy nagyon sok év telik el, mire valaki igazán segítséget keres. Tehát ez tulajdonképpen annak örülünk, hogyha minél fiatalabb korosztály jelenik meg, mert ez azt jelenti, hogy van abban már talán a köztudatban egy jelentős változás, hogy hol lehet megfelelő segítséget találni, és megpróbálnak gyorsan az érintettek segítséget keresni. Amit én még látok a saját munkámban, a felnőtt kórházi ellátásban, hogy egyre nagyobb az igény a gimnazisták részéről. Tehát valahogy ez a serdülő korosztály van most igazán bajban. miközben én döntően felnőttekkel foglalkozom, és ott van egy olyan óriási hiátus, hogy hova tud fordulni gyerekellátásba egy 16 éves, azért az már tehát más, mint 5 évesekkel együtt járni egy csoportba. A felnőttek közt meg még más szempontból lóg ki, és hogy az ő számuk növekszik. Tehát, hogy ilyen évekkel ezelőtt nem volt ilyen mennyiségű serdülő, vagy 20 év alatt és 14 közötti beáramlás és megkeresés. Tehát ez nagyon aggasztó, hogy ott van egy olyan korosztály, aki valahogy elveszett. Nagyon-nagyon szorong, nagyon keresi önmagát. Ebbe biztos, hogy benne van a Covid, az, hogy ők pont ezekben az években, a gimiben, Covid alatt online kellett, hogy tanuljanak, egy csomó közösségi élményük nincs meg, de nagyon, nagyon aggasztó és nehéz állapotokat lehet látni közöttük.
Én annyit tennék hozzá itt a serdülők esetében, hogy igen, és ez a szörnyű például, most van valami kis rés, de például most éveken keresztül a pornót a serdülőknél nem lehetett vizsgálni, mert ott van az az elrettentő 18-as karika, és mivel az ott van, tehát a serdülők nem nézik. Tehát csak 18 év felett. Igen, mondjuk én se láttam még úgy kamaszt, aki jó, fúgy nem nekem való, majd 3 év múlva visszatérek ide. Igen, és hogy igazából pont ez a fajta, hogy milyen új típusú függőségeink vannak. Hogy ahogy az evolúciós pszichológia sokszor idézi azt, ugye, hogy hát a jól fésült fejünkben mennyire kőkori elemmel akik, és hogy az idegrendszerünk mennyire nem tud ehhez tényleg adaptálódni. Hogy érdekes volt, ugye pornó az mindig is volt. Amióta ember él a Földön, már tulajdonképpen már a franciaországi barlangban már 35 ezer évvel ezelőtt már ilyen nagy-nagy puncikat vélnek felfedezni a mostani régészek nagy vigyorogva, most nyilván annak más volt a funkciója, tehát ez csak inkább így hasonlatként mondom. És érdekes, hogy 2005-2006-ban vannak ilyen különböző ilyen grafikonok, hogy akkor pattantunk át a videótékákról az internetre. És utána, tehát még az se volt annyira nagy probléma, mert hogy volt egy számítógép a lakásba, arra, hogyha rátettek egy szűrőprogramot, akkor apu így járt nagyjából, de hogy igazából a fiatalokhoz nem jutott el. Most viszont a szélessávú internetnek köszönhetően bárhol, bármikor. Egyre fiatalabb korosztály, és akkor most egy kicsit a felnőtteknél maradjak. Tehát azt, hogy valójában mi az, ami most probléma, hogy annak, amikor videótékák voltak. Hát ezt többször elmondom, ezt a kicsit ilyen sarkított példát. Apa leosont a videótékába, két mesefilm közé becsopott egy pornófilmet, körülnézett, nincs-e ott a szomszéd, boldogan hazavitte, ugye, és vasárnap pedig, amikor levitték a gyerekeket a játszótérre, anya akkor elővette a filmecskéjét, megnézte, hozott egy kis plusz fantáziát, esetleg anya is valamikor vele tartott, együtt megnézték, semmi baj nem volt a filmekkel. A filmekkel most van baj, amikor mennyiség és minőség olyan szinten, hogy itt igaz az, amit a gépekről mondtunk, hogy lecseréltetünk általa, és az az érdekes, hogy mennyire nem tudjuk összekötni. Tehát egyrészt most nyilván itt a különböző féle függőségek, hogy akinek életmódba iktatottan, tehát megvan annak az ideje. Vagy akár, hogy nem tudja abba hagyni, hogy elkezdi, és akár hosszú ideig. És hogy ez a baj, hogy nem kötik mondjuk azt össze, hogy aznap már mennyit el volt a géppel, és hogy miért van az, hogy este nem kívánja a feleségét, a barátnőjét, és úgy áll össze, hogy na akkor vele van a baj. Azért, mert pedig én igazán potens vagyok, hát aznap már háromszor.
Csak még egy dolog, ami erről jutott eszembe, hogy végül is, és megint ez a kicsit az evolúciós, hogy az ember évezredeken keresztül mozgásban volt, meg mozgott, meg sokat mozgott, és valójában, amikről most beszélünk, az ülő, passzív, mozdulatlan embernek az élmény világába belecsempészni azt az illúziót, hogy ő mozgásban van. Ugyanez a pornó, a videójáték, ami szerintem szintén átgondolandó, hogy és nem véletlenül egyébként az addiktológiában is az ilyen mozgásterápiás formák, meg eleve a testmozgás, rendszeresen küldünk például boxolni fiatalokat, annak nagyon erős pozitív hatása tud lenni. Tudom, ez ilyen közhelyszerű, triviális, de a mozgásnak van egy ilyen protektív vagy preventív hatása.
Van még esetleg kérdés vagy témakör? Ott hátul André, légy szíves. Köszi.
Az lenne a kérdésem, hogy a címben megjelölt dologról tudunk-e beszélni. Köszönöm.
Hogyan őrizzük meg egészségünket? Hogyan őrizzük meg? Ezzel gondoltam zárni, de akkor köszönöm neked a záró kérdést. Szóval beszéltünk tradíciókról és rohanásról, beszéltünk arról, hogy nagyjából 2000 éve az emberi psziché az változatlan, most mégis egy olyan fajta sokban élünk, és azt hiszem egy picit gyakoroltunk az elmúlt 3 évben egyébként a pandémia alatt. Zárójelben engem megnyugtat, hogy senki sem normális, szóval ez lehet egy pozitív kiinduló pont. Szóval, hogy hogyan őrizzük meg akkor a lelki egészségünket, vagy a pszichénknek milyen kis szegletébe, vagy milyen aspektusába kapcsolódhatunk úgy, hogy nagyjából épésszel, és esetleg új készségekkel, vagy mi a tanácsotok, milyen készségeket kell fejlesztenünk ahhoz, hogy ez viszonylag átélhető legyen, és ha nem is mondjuk legszuperebbül fogjuk magunkat érezni a következő 5-10 évben, de nagyjából érezzük úgy, hogy ez a világ is egy picit a mi világunk marad holnap is.
Akkor kezdem én. Az egyik az, hogy valójában itt igazából, ahogy én kiveszem, arról szólunk nagy részben, hogy hogyan válunk függővé egy számunkra ismeretlen és nagyon meghaladott dologról. És nekem ilyenkor én magamra asszociáltam olyan szempontból, hogy én annó nagy dohányos voltam, és amikor az egyetemen viszont aszerint nem tudtam egymás mellé tenni az órákat, mert nekem ki kellett mennem dohányozni, és amikor rájöttem, hogy konkrétan a cigarettázásom állítja össze az órarendemet, és az, hogy ez a kikontrollálkit. Tehát azt gondolom, hogy talán ezt érdemes itt a függőségen felé vezető lejtőn, vagy néha úgy belenézni a tükörbe, hogy mennyire lettem függő, hogy én döntöm el, vagy már ő irányít. Tehát nekem ez az egyik ilyen kulcsmondat. A másik pedig, amit van egy, tehát a Levin nevezetű robotikus, aki azt mondta, hogy igazából semmi nincs olyan az emberi érzelemben, ami ne lenne beprogramozható egy robotba, és 2 dolgot emelt ki, a figyelmet, tehát azt, hogy mindig figyel ránk. Tehát, hogy mennyire büntetni tud minket, hogyha ignorálnak, ha nem figyelnek ránk. Ugye párkapcsolaton belül is, ez elsősorban női oldal szokott lenni, hogy nekem nem mondta, hogy oda tudsz figyelni, miközben nyomkodod a telefonodat. Menj, nem igaz, hogy nem figyeltél oda már megint, hogy most volt a házassági évfordulónk. Hogy milyen figyelmetlen vagy, nem tudod, hogy mennyire utálom a kék színt. Tehát a figyelem. És a másik része pedig az, hogy azt érezzük, hogy szeretve vagyunk. Mert ha azt érezzük, akkor mindent elnézünk. Tehát mindent megbocsátunk a másiknak, ha valami nem úgy alakul, de ha úgy érezzük, hogy szeretetet nem kapunk, akkor minden olyan sötét, és minden olyan szürke. És érdekes volt ezt, meg gyakran ugye férfiak mondják, férfiaktól hallom a rendelőben, hogy hiába, de azért dolgozom még egy műszakban, és hogy tényleg a családomért élek, és nem érzem azt, hogy ezért valami viszonzást kapok, hogy szeretve vagyok. Zárójelbe tegyük hozzá, férfiaknak sokszor a szex a szeretet nyelve, de hogy igazából, amikor én ezt olvastam, és pont akkor volt egy ilyen kliens párom, akik így szó szerint ezt így nekem leképezték, és akkor fogalmaztam meg, hogy milyen paradox, de tanuljunk a gépektől. Olyan szempontból, hogy amit ez a robotikus mondott, hogy ezt a 2 dologra van nekünk embereknek szükség, tehát a szeretetre és a figyelemre, hogy ezt adjuk meg egymásnak, és köszönjük ezt a tudást, hogy ez a 2 legfontosabb dolog. Tehát talán ez, hogy mi figyeljünk annyira oda egymásra, és tudjuk kifejezni ezt.
Köszönöm. Bárki folytat.
Az evéssel kapcsolatban, elnézve a fogyasztói társadalom törekvéseit és az áróbőséget, a legjobb tanácsom az, hogy amit ma megehetsz, az halaszd el holnapra. A másik pedig, hogy amit még szoktam gondolkodni, hogy valahogy ezt az állandó, a bennünk zajló változást nem kalkuláljuk bele. És most én a levésre gondolok, de biztos, hogy át fogjátok tudni ezt tenni, tehát ez a reziliencia, tudjátok, a rugalmas alkalmazkodó képesség, és azt látom, amikor valaki így az élet útján, ugye elmondják, hogy mennyit diétáztak, meg most hol tartanak, ott van 50 évesen 100 kiló. És hogy, de hát ő volt 58 is. Hát 25 éves, 58 voltam. De hát akkor, ha voltam, akkor miért nem lehet, miért ne lehetnék is? Hogy azt nem kalkulálják bele, hogy ahhoz folyamatosan változtatnod kell a táplálkozási szokásaidon, hogy ugyanazt a testsúlyt meg tud tartani élethosszon keresztül. És azt látom, hogy azt gondolják, hogy voltam valamikor, tudtam valamennyi lenni, akkor most nem értem, hogy most miért nem vagyok ugyanannyi. Azért, mert amúgy folyamatosan változol, és neked alkalmazkodni kell a táplálékbevitelben is ehhez az alkalmazkodás, vagy ehhez a változáshoz, meg a mozgásban is, meg az egész életmódodban. Tehát, hogy rá kell feküdni arra a változásra, ami amúgy is megtörténik kívül és belül.
Én azt hiszem, ez minden területre, sőt a jövőre magára értelmezhető abszolút.
Folytatom, és ami eszembe jutott, hogy a Trainspottingban, biztos sokan ismerik, ez a heroinista film, ott a főszereplő, az Ewan McGregor, azt mondja, hogy válaszd az életet, és itt az élet az valójában többi embert jelenti. Igyekeztem én is valahogy ezt ilyen főmondani valóként kicsúcsosítani, az emberi kapcsolatokban rejlik leginkább, azt gondolom, hogy az erőforrás, meg talán a megoldási kulcs is. És most egy olyan szituációt, hogy elképzelünk, amikor van egy párkapcsolat, ami tele van megoldatlan konfliktussal, feszültséggel, és mondjuk az egyik ember kimegy a szobából és becsapja az ajtót, az nyilván egy hatalmas frusztrációt jelentene. De manapság ehelyett azt tesszük, hogy az okostelefonba temetkezünk, amely ilyen társadalmilag elfogadottabb kimenekülés valójában a konfliktus rendezésből. És hogy szerintem ez egy döntés kérdés, hogy az ember megbecsüli annyira a másik embert, akár kamaszként, akár felnőttként, hogy amikor vele van, akkor is, hogyha feszültség van köztük, de azzal foglalkozik, és nem kimenekül ebbe a digitális ajtón keresztül, hanem benne marad, és próbálja orvosolni. Szerintem ez nagyon komoly változásokat tudna előidézni. Nem ebbe az irányba tart a világ, de hát csomószor döntésekről beszélünk, és nem csak úgy sodródunk az árral.
Még az is nagy eredmény, ha bemerjük csapni az ajtót, mert egyébként utána lehet menni a másiknak, nem?
Én pedig úgy válaszolnék a kérdésedre és a hallgató kérdésére, ami a könyv címe, amivel valami első mondataimban olyasmit mondtam itt ma, hogy amit a világ diktál és a holnap diktál számunkra, az a tudatosság, a struktúráltság, a tervezés, az ügyes döntések meghozatala, a racionalitás, az okosság, a felkészültség, és még nem tudom, sorolhatnánk ezeket a készségeket, amikre biztosan szükségünk lesz, és nagyon jó, hogyha ezeket fejlesztjük magunkban, tréninggel, vagy pszichológiával, vagy önismerettel, de amit én jó tanácsként javasolnék, az az, hogy legyünk nem ilyenek. Arra gondolok konkrétan, hogy legyen olyan, amikor tűnődőek vagyunk, vagy csak úgy létezünk, vagy csendben vagyunk, vagy álmodozni merészelünk. És én a 10 jó tanács közül biztosan emlékszem, hogy írtam olyat, mert ezt szoktam mondani a pácienseknek is, és magamnak is, hogy amikor semmit nem csinálok, csak jobbról-balra, vagy balról-jobbra, nem kell sorrendbe megszámolgatni közben, de csak úgy kevergetem a kávémat, és a világon semmi dolgom nincs, nézek ki a fejemből. Tehát legyenek ilyen állapotaink, ez egy rendkívül egészséges dolog, amikor csak egy így, és a pszichológiának sokféle szava van, hogy egy áramlásban vagyok, vagy egy ilyen tűnődésben vagyok, vagy a belső álmodozó fantáziavilágomban vagyok, vagy reflektálok a magamban történt dolgokra, ugye az analízisben mi sok ilyesmi munkában vagyunk, ami lehet, hogy látszólag haszontalan, vagy szükségtelen, de igazán ez az, ami az emberi sajátosság. És azt hiszem, hogy ez mindannyian valami ilyesmiről próbáltunk ma beszélni, hogy ez az, ami miatt mi emberek vagyunk, és nem gépek.
Nekem egy hozzáfűzni valóm lenne, hogy ehhez nem kell kávé sem.
Jó. Ez is pörget.
Oké.
Indok kávék.
Jó, köszi. Akkor vizet kavargatok.
Fíjse.
A kavargatás a lényeg benne, azt akartam kifejezni, ez lehet tea is, meg a semminek a kavargatása.
Én meg csak annyit tennék hozzá, hogy összesen 130 ilyen olyan jó kis tanács van a könyvben, úgyhogy abból lehet, azt gondolom, hogy haszonnal kicsipegetni néhányat.
Így van, és ebből az egyik legfontosabb, hogy legyünk jelen minden pillanatban, és én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk jelen, ebben az esti pillanatban, amit itt eltöltöttünk együtt. Nagyon szépen köszönöm a gondolataitokat, tapasztalataitokat, és természetesen a szakértelmeteket, és azt gondolom, hogy érdemes böngészni ezt a könyvet, ha nem is egyből elolvassa az ember, de részenként megemésztve mindazokat a dolgokat, amikről beszéltünk, és egy picit belegondolva abba, hogy a saját életében ezek milyen szerepet játszanak, mennyit enged át az ember belőle a gépeknek, vagy más folyamatoknak, próbáljuk megtartani egy kicsit a hatalmat magunk felett. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, köszönöm, hogy itt voltak velünk. Mindenkinek szép estét és kellemes jelent kívánok.
Köszönöm.